Egyelemben békés Isten, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, köszönjük néked az elhangzott igéket is, amelyeket olyan csodálatosan össze tudod hangolni, hogy értelmünkkel, szívünkkel megragadhassuk mindazt az üzenetet, amellyel eleveníted szívünk bizalmát irántad, megújított hitünket, és úgy nézhetünk rád, Urunk, mint valóban, ami élő, valóságos megváltónkra, Urunkra. Amen. Az elmúlt alkalommal azzal fejeződött be a 9. fejezet, hogy most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozásom nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Azért olvastam fel ezeket a verseket, mert a 10. fejezet ebből indul ki, és folytatása ennek a Szentlélektől kapott gondolatmenetnek. Az emberi ész számára bizonyos értelemben felfoghatatlan dolgokat jelent ki nekünk a Szent Lélek az ige által, de a hívő ember megkapta Isten lelkét, ezért megnyílt a füle, és hallja az Isten beszédét. Az egész zsidó levélre visszagondolva azzal kezdődött, hogy felragyogtatta előttünk Krisztus hatalmas voltát, az ige. És tulajdonképpen az egész Biblia, soha ne felejtsük el, maga az Úr Jézus jelentette ki, hogy ezek rólam szólnak. Tehát a Biblia Krisztus könyv. A Krisztust magasztalja fel mindenek fölé, mint értünk jött, értünk született, testé lett, majd megfeszített Isten fiát. Mint Istent jelenti ki ez a könyv, Jézus Krisztust. És egy kicsit úgy tűnik néha, mintha szembeállítaná az Ószövetséget az Új Szövetséggel, de lényegében nem szembeállításról van szó, hanem a dolgok helyes értelmezéséről. Annak a szövetségnek, amelyet mi Ószövetségnek mondunk, amit Isten Mózes által ott a Sínai hegynél kötött egy néppel, a zsidó néppel, ennek a szövetségnek nagyon is megvolt a helye, a célja, az értelme, máigható értelme van, tehát nem vedhetjük el, bár ugyan olvastuk, hogy ami megöregedett, elavult, közel van az elmúláshoz. Bizonyos értelemben, tehát úgy kell tekintenünk az Ószövetségre, mint ami beteljesítette Istentől kapott szent küldetését. Tehát ez nem leértékelése, hanem meg kell érteni, hogy az Új Szövetség folytatása beteljesedett isteni cél, megérkezett a Mesiás, tehát tulajdonképpen az Új Szövetség magasabb rendű természetesen, hiszen az egész törvény arról a Krisztusról beszél, akit Isten megígért. Most olvasom a 10. fejezet első versétől a 7. versig olvasom először. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sosem tudják tökéletesé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnér való áldozatba nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme is itt vagyok, amint a könyv tekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Tehát, ahogy említettem, az Ószövetség ideje lejárt, betöltötte szent küldetését, és ezt így fejezi ki most az ige számunkra, mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van. De nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sosem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Tehát van egy vallási rendszer, egy Istentől elrendelt, Isten tiszteleti áldozati rend, amely mégis alkalmatlan volt arra, hogy megnyugtassa a háborgó lelkiismeretet, hogy eltörölje a bűnt abban az értelemben, amiben aztán a Krisztus vére bizony eltörli a bűnt. Tehát a bennyei dolgoknak, ahogy az előbb Lajos testvérünktől is hallottuk, az árnyéka, de nem a mennyei dolgok képe. Tulajdonképpen egy árnyékkép van előttünk ezekben az áldozatokban, de hát akkor mi volt ennek az isteni üzenete? Mert volt ennek igen erős isteni üzenete. Hiszen megtanította az embereket alapvető dolgokra. Mindenek előtt arra, hogy a bűn halálos. Ahogy ez elhangzott már, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát tulajdonképpen az áldozatok a bűnről beszéltek. Nagyon érdekes, hogy itt azt mondja az ige, hogy ezek a évről évre a bűnökről beszéltek. Tehát Isten mit üzent a saját népének? Ne felejtsük el, most nem a pogányoknak, és nem a pogányokról van szó, hanem Isten népének azt üzente, hogy bűnösök vagytok. Olyan bűnösök vagytok a főpapotokkal együtt, hogy szüntelen véres áldozat bemutatására van szükség, hogy elnyerjétek Isten bűnbocsátó irgalmát. Tehát egyszerűen az üzenet az volt, hogy bűnösök vagytok, halálosan bűnösök vagytok. És ez megrendítő, és tulajdonképpen a világi gondolkodású ember számára felháborító. De Isten megtanította az ő népét, hogy ezen ne háborogjon, hanem értse meg, hogy ő előtte nincsen igaz ember egy sem. Ez olyan nagy igazság, amelyet meg kellett tanulni, és az áldozatok először is erről beszéltek. Aztán beszéltek valami mélyebb dologról is, ami már közelebb visz bennünket az igazi megváltóhoz, az egyetlen igaz áldozathoz, a megígért Isten bárányához. A helyettes áldozat gondolata. Hát gondoljatok arra az áldozó emberre, aki odajárult az egyetlen Isten egyetlen temploma előtt álló oltár elé, a maga báránykájával. Tehát nem a bárány volt a bűnös, hanem az a zsidó ember, aki oda vitte a báránykát. Neki kellett volna meghalni a bűneiért. És nem ő hal meg a bűnért, hanem a bárány, amelyre rávetette a bűnét, kézrátétellel rávetette a bűnét. Micsoda isteni üzenete van, megtanítja az ő népét az Úr, a helyettes áldozat lényegére. Tulajdonképpen itt meg kell állni egy pillanatra, mert óriási mélysége és magassága van annak az isteni szeretetnek, amely elfogadja, sőt, amely így is mondhatnám, kitalálta, létrehozta a szeretet zsenialitásával megoldotta a megoldhatatlan kérdést, mert a bűnöknek meg kellene halni örök halállal. Ha az Isten, így mondom, hozzám közömbös lenne, de igazságos, akkor nekem semmi reményem nem volna, az igazságos büntetés az örök kárhozat lenne. Most fel kell tennem persze a kérdést, mert hiszen az ige hirdetésnek éppen az a lényege, hogy az igét fordítsam magam felé. Ahogy ezt magam felé fel is tettem ezt a kérdést, valóban így van ez? Hogy ha nem volna helyettes áldozat, akkor meg kellene örök halállal halnom, mint igazságos büntetésként, el kellene kárhoznom. Igaz, ez rám nézve? Teljesen igaz. Elfogadom Istennek ezt az igazságát. De mivel Isten szeretet, ő így mutatkozott be Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és könyörületes Isten. De hozzáteszi, hogy könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Egy feltételt szab. És éppen az áldozatokra tekintettel mondja ezt a feltételt az Úr, hogy azoknak fog megbocsátani, azoknak irgalmaz, akik elfogadják az ő áldozatát. Krisztusról beszél az ige, mert hiszen ezek az áldozatok, amelyeket évenként bemutattak, sosem tudják tökéletessé tenni az oldaljárulókat. Milyen értelemben nem teszik tökéletessé? Hát először is nem ezért bocsátottak meg a bűneik, bár már az elhangzott Eszter nagyon jól kifejtette, hogy akkor és ott a zsidó ember, amikor őszinte szívvel megállt. És itt most az előbbiek következménye az én szívembe megvalósul-e, hogy halálra méltó vagyok, és elfogadom az isteni kegyelemből a helyettes áldozatot. Mert sok gőgös ember azt mondja, én helyettem ne halljon meg senki. De ez nem így van. Isten, hát soha nem kerülhet vissza az ember a bűn rendezése nélkül. Itt a Krisztus kérdés kerül mindenek középpontjába. Az egész zsidó levél arról a Krisztusról beszél, aki nélkül egyetlen ember sem mehet vissza az atyai házban. Soha. A bűn falként mered előttem, és elválaszt az élő Istentől. Talán 2 hete interjút készítettek velem, megkérdeztek, mi a véleményem a Berlinben felépülni készülő közös házról, amit az úgynevezett ő házának titulálnak, amely sem nem templom, sem nem zsinagóga, sem nem mecset, de ennek a 3 nagy világvallásnak közös mégis temploma lenne. És az idén kezdik el építeni. És mi erről az véleményem? Hiszen keresztények nagy áldozatokat vállaltak ennek az épületnek a felépítésére. Gyűjtik az adományokat. Keresztény vezetők támogatják, hogy a zsidó, a keresztény és a muszlim vallás egy közös szimbólumát építsék fel. Én elmondtam, és nekem rendkívüli módon mély meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben is, mint minden vallási kérdésben egyetlen dolgot kell fontolóra venni, egyetlen kérdésbe kell döntésre jutni a minden embernek. Kicsoda Jézus Krisztus? Most így mondom, kicsoda a názáreti Jézus Krisztus? Az Isten fia? A názáreti Jézus Krisztus az, aki Istenként emberré lett? Ha erre igenlő választ kapunk, ha eljutunk erre a felismerésre, hogy igen, a názáreti Jézus Krisztus az Isten fia, tehát Isten és a Szent Háromság Isten második személye, akkor egy ilyen hitű keresztény egyetlen téglát se vihet egy közös templomba. Miért? Azért, mert el kellene mondani a többieknek is, a kívülállóknak is, azoknak, akik építik ezt a templomot. Nem fogad az Isten, csak Jézus Krisztusért. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. De ez nem olyan egyszerű dolog, hanem el kell fogadnom a Krisztus áldozatát az én halálos bűneimre. Hogy kiengesztelődjön az Isten, hogy ne a haragvó Istennel kerüljek szembe majd azon a napon, hanem az én mennyei édesatyámmal, de ez csak Krisztus által lehetséges. Tehát visszatérve, nem tudja tökéletessé tenni az állatáldozat, bár prédikál az eljövendő Krisztusról, az igazi Isten bárányáról, az igazi helyettes áldozatról. Nem tudja tökéletessé tenni az odajárulókat. Nem lesz tökéletes a lelkiismeretük. Azt mondja itt az ige, hogy ha tökéletes lenne az áldozat, akkor még megtisztulnának, akkor többé nem éreztek volna bűntudatot. Akkor megszűnt volna az áldozat. És itt egy pillanatra megállok, megszűnt az áldozat. Mert bemutattatott a tökéletes áldozat. Nem volt többé szükség, ezért leromboltatott a templom, az állat áldozatot bemutató templom. Erre többé nem volt szükség, mert eljött a tökéletes áldozat. Mert lehetetlen, hogy bakok és bikák vére bűnöket töröljön el. Lehetetlen. Az ige mondja, lehetetlen. Ez csak előképe. Ez csak előképe volt az igazinak, mert az lehetetlen. És valóban lehetetlen, és ezért ígézi a 40. Zsoltárt, amit már hallottunk reggel, Eszter felolvasta. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem leli kedved, nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyv tekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem az akaratodat, Istenem. Milyen csodálatosan átvezeti a gondolkozásunkat a kétségbe ejtő lehetetlenből a megvalósuló csodálatos igazságban. Ahogy elmondtam, az állatáldozatok is prédikáltak. Hát még a Krisztus keresztje. Majd látni fogjuk, hogy micsoda prédikáció az, ami megerősíti a bűnhalálos voltát, sőt, olyan mértékben megerősíti, hogy az ember igazán kétségbe eshet önmaga felől. De mégis itt az evangélium, hogy az Isten nem áldozatot akar tőlünk. Mert nem gyönyörködik bikák és bakok kiontott vérében. Az ember elgondolkodik, hogy egy szegény, őszinte zsidó ember mennyire bajba jött vagy bajba keveredett a gondolkodásába, amikor a saját prófétáik elbizonytalanítják őket az áldozatokra tekintettel. Hát gondoljuk csak Ézsaiásra. Milyen komolyan kimondja, hogy Isten nem gyönyörködik az égő és véres áldozatokban. Nem gyönyörködik benne. Aztán arról beszél Dávid, a nagy királyuk, hogy az 51. Zsoltárban olyan gyönyörűségesen elmondja, hogy tudom, hogy nem lelet kedveltet az égő és véres áldozatokban. De hát ott vagyok, azt mondja, mert tudom, hogy hűtlen voltam. Vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. És azt mondja, hogy hát nem gyönyörködsz az égő áldozatokban, hiszen a véres áldozatot nem kedveled. És ha égő áldozatot adnék is, nem vednéd szívesen. És aztán a lélek kijelenti neki, Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és a megtört szívet nem veted meg Istenem. Mennyire világosan beszél az ige. Tehát a zsidó ember kétségbe eshetett volna, az állat áldozatok elégtelen volt a miatt. Nem. Ott voltak az ígéretek. Ott voltak az ígéretek. Drága Isten ígéretek. Majd az Úr gondoskodik áldozatról, mondja már Ábrahámnak az ige. Tehát nem hagyta őket bizonytalanságba. Isten kijelentette a próféták által, hogy majd egy gyermek születik, egy fiú adatik néktek. Az uralom az ő vállán lesz, és erős Isten lesz. Aztán elhangzik az Ézsaiás 53, mint csodálatos prófécia, hogy mindnyájan tévelyektünk, mind a jók. De Isten őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ő szenvedett. Ő hordozta el bűneink büntetését. Tehát világosan kimutatja az Ószövetség, hogy nem az állat áldozatokban gyönyörködik az Isten, ez csak árnyék képe az eljövendő Krisztusnak. És amikor a két szövetség határán vagyunk, illetve már túl vagyunk, mert már megáldoztatott az Isten báránya, feltámadt és mennybe ment, és ott áll Péter és János apostol a nagy tanács előtt, a meggyógyított Sántal miatt. Fogják őket perbe, milyen hatalommal cselekedtétek ezt. És akkor Péter olyan bátran mondja azt a csodálatos bizonyságtételt. Az ember csak ámuldozik, hogy ez a Péter, az a Péter, aki nagy csütörtök éjszakáján egy cselédlány előtt megtagadta átok alatt, hogy valaha is ismerte az ő urát, és ott áll Izrael minden vezetője előtt felsorolja az ige név szerint őket, és aztán azt mondja, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Ugye milyen világos válasz arra, hogy építhetünk pogányokkal, vagy Krisztus tagadókkal közös templomot? Semmiképpen. Hihetünk állatáldozatokban? Hihetünk hamis remény, saját magunk alkotta vallási reménységekbe? Semmiképpen. Egyedül Krisztusban. Olyan szívelt melengető, amit itt elmond Péter apostol, micsoda bátorsága, Krisztus bizonyossága van ennek az embernek a szívébe a Szentlélek által. És tudjuk, hogy a Szentlélek csak kaphatja meg senki, aki nem hisz Jézus Krisztus egyetlen áldozatába, amely valóban örökre tökéletessé teszi a megszentelteket, ahogy olvasok itt a zsidó levélben. Említettem, hogy az állatáldozatok már ugyan, mint árnyékkép, de beszélnek az áldozat, és főképp a helyettes áldozat szükségszerűségéről, kikerülhetetlenségéről, és ez Isten jelleméből fakad. Tudjuk, Isten jellemét meghatározza a szeretet, és nem tud lemondani a szeretetéről. Ezért mondja itt az ige, hogy Jézus önmagáról jelenti ki, hogy íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Mi az akarat? Hogy ő legyen a helyettes áldozat. És az ember itt kezdi megérteni a kereszt üzenetét, mert a keresztnek nagyon mély és sokrétű üzenete van. Tehát azt mondtam, jobban kétségbe ejt, mint az állatáldozat. Mert arra gondoltam, milyen nagy bűnös vagyok én. Milyen nagy az én bűnöm, hogy nem elég értem bakuk és bikák vére. Nem elég értem egy másik ember vére. Olyan nagy bűnös vagyok, hogy csak Isten fiának, az ember fiának kiomlott vére elég az én bűnömért. Nem tudom, felfogjuk ennek az iszonyatos voltát. Ilyen bűnös vagyok én. Hát ha valaki ezt mondaná a szemembe, mert így elvileg lehet, hogy mi elfogadjuk hívő emberek, igen, nagy bűnös vagyok, a Krisztusnak meg kellett értem halni. De ha valaki azt mondaná nekem, a szemembe, hogy te egy olyan gonosz gazember vagy, hogy az Isten csak úgy tudott megmenteni, hogy a legdrágábbat, a szeplőtelen, szent, egyszülött fiát adta érted. Igen, erre csak azt tudom mondani, igen, mert megértettem a keresztről, megértettem. És ez az a legfontosabb üzenet. A következő pedig, ami igazán örömet ad, ami felszabadít, mert hiszen nem szabadult fel a zsidó ember lelkiismerete, aki vitte a bárányát. Nem szabadult meg a bűntudattól, nem tisztult meg a lelkiismerete, nem jutott üdv bizonyosságra. Újra és újra vinnie kellett a bárányt. És voltak drága zsidó testőrök, akik eljutottak oda, ahogy Jób. Tudom, hogy az én megváltom ér. Ezek voltak az igazi izraeliták, akik megértették az igét. Mert sokan nem értették. Ezért nem is értették meg Krisztus megfeszítését és áldozatát. Mert ez arról is beszél, hogy igaz, hogy én ilyen nagy bűnös vagyok, hogy az Isten fiának meg kellett értem halnom, de mivel meghalt értem, ezért egész biztos a bűnök bocsánata. Ezért tökéletes az áldozat, és tökéletes a bűnbocsánat. Micsoda evangélium ez? És aki ezt nem ragadja meg, annak nem marad más, mint kitalál magának mindenfélét, hogy jó ember vagyok, meg kiválasztott vagyok, meg hogy egy zsidó rabbi, a Talmudból olvastam, egy zsidó rabbi fejtegette, most már nem emlékszem Manaséről, vagy melyik zsidó királyról, hogy igaz, hogy gyilkos volt, igaz, hogy parázna volt, de megtartotta a szombatot, ezért üdvözült. Na hát az ilyen evangéliummal nem mehetünk még a sarokig sem. Ez nem evangélium. Az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, értem. De személyesé kell legyen, mert ez olyan szépen hangzik, hogy úgy szerette a világot. De amikor ott állok én, a magam bűneivel, a magam kétségbeejtett esett lelkiismeretével, akkor egy kis történet talán megvilágítja egy, talán amerikai tanítóról olvastam, hogy tudta, hogy az egyik fiú tolvaj. És tudatosan kinhagyta az ó zsebóráját a katedrán. Aztán ő is kiment a szünet alatt a teremből, és mire visszajött, amire számított, megtörtént, az órának láva kelt. Akkor megbeszélte a gyerekekkel, hogy aki ezt az órát ellopta, annak büntetés jár. 20 tenyerest fog kapni az, aki ellopta az órát. Aztán ő tudta is, hogy kilopta az órát, végül a gyerek is bevallotta, oda rendelte a tanító maga elé, és azt mondta neki, nyújts ki a kezedet. Aztán ő is kinyújtotta a kezét, és mind a 20 ütést a saját tenyerébe mérte ki, úgy, hogy a vér csöpögött a tenyeréből. Az osztály megdöbbenve nézte a jelenetet, ő csak ennyit mondott. Így tett értünk, az Úr Jézus is éltitek. Csak hogy ő nem csak a tenyerébe fogadta a halálos ítéletet. Értem és helyettem. És amikor ott áll az ember a Krisztus keresztjével szembe, akkor megérti, hogy ezt értem tette. Az én bűnömért. És itt nagyon hangsúlyos, hogy az én bűnömért. És aki soha nem álltott még. Így a Krisztus kereszt előtt, hogy igenis az én valóságos bűneimért a valóságos Krisztus valóságosan meghalt helyettem. És most említettem Isten jellemét. Isten jelleme a szeretet. De Isten jelleméhez hozzátartozik az ő szentsége, bűngyűlölő, szent jelleme. Testvérek, ha Isten egy állat áldozattal kifizethető lett volna, vagy más vallási cselekedetekkel, a bűn rendezhető lett volna, akkor most nagyon súlyos dolgot mondok. Akkor Isten a bűnös cinkosává lett volna. Az Isten igazsága, az ő jelleme, az ő szentsége ezt nem tűrhette. Semmi köze nem lehet a bűnhöz. Semmi köze. Ezért Krisztusban magán hajtotta végre az ítéletet. Ahogy az a tanító is. Magán hajtotta végre az ítéletet, mert az igazságnak teljesülnie kell. Ugye értitek? Ezért jött létre a kereszt, az ő szeretete és a szentsége keresztezte egymást. Nincs más. Aki ismeri Istent, ezt tudja. Nincs más lehetőségem. De ez igen. Igazán csak most mondhatnánk, mi akik úrvacsorázunk, újra és újra vesszük a Krisztus testét. Igaz, nem lehet megismételni az áldozatot. Aki így gyakorolja, téved. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, ezt nem lehet megismételni, ahogy mondja is az ige. Akkor hogy van az, hogy mégis van bűntudatunk? Hogy van az, hogy néha egészen kétségbe esünk? Hogy látjuk azt, hogy olyan dolgokat teszünk hívő létünkre, amely sehogy sem egyeztethető össze az újonnan született Isten gyermekével. És az ember, és most már a mai hívő keresztény elbizonytalanodik, megzavarodik a hitében. Látja, hogy nem tiszta a lelkiismerete, hogy megszakadt Istennel a bensőséges kapcsolata, akkor mégsem olyan tökéletes ez az áldozat. Most komolyan, mégsem olyan tökéletes az áldozat. Nem. Nem az áldozattal van baj, az tökéletes, szent, hanem velem van a baj. Hanem velem van a baj. És most meg kell érteni, mit jelent, mikor ott állok a kereszt alatt. És mikor elfogadtam, megtértem. Amikor úgy néztem Jézus Krisztusra, az én helyettes áldozatomra, a Goélre, ahogy a Héber mondja, a megváltóra, aki értem minden kifizetett. Kifizette, kifizethetetlen. Akkor én magamat, nem csak elfogadtam ezt az áldozatot, hogy én magamat örökre nekiadtam. Megvásárolt. És az ember úgy gondolja, igen, rabszolgává. Vegyél, Uram, a kezedbe, vigyél az ajtó félfához, és szúrd át a fülemet, mert én örökre a tied akarok lenni. Igen, ez megtörténik a megtérésben, és akkor hogy történhet meg az, hogy újra vétkezek? Hogy történhet meg az, hogy megszegem az Isten szent törvényét? Hogy történhet meg, hiszen az Új Szövetsége beleírta a szívembe. Most már nem csak a kőtábla mered rám, mint teljesíthetetlen isteni akarat, hanem ott van a szívembe. És akkor hogy történhetnek meg ezek a dolgok? Úgy, hogy megmaradt az óemberi természet. Az majd csak a halálba távozik, és mi gyakran erről megfeledkezünk, engedünk az óember kívánságának. Nagyon-nagyon-nagyon tudjuk mi ezt, hogy történik. Nagyon is él az az óember. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy őt követni csak úgy lehet, ha felveszem naponként a keresztemet, a kivégző eszközömet. Ez aztán a világ számára ez a végzetesnek tűnő, felfoghatatlan gondolat holott. Isten szabadít, megszabadít ettől a romlott természettől a kereszt által. Nincs más lehetőség. Nem a glóriát ígérte nekünk az Úr Jézus, hanem a kereszt után a glóriát. Először a kereszt, aztán a dicsőség. Ezt meg kell érteni. És amikor hordozom a keresztet, amikor az én ember a megfeszítve tehetetlen, akkor ugye tiszta a lelkiismeretünk, akkor boldog, öröm tölti be a szívünket, és ez egy csodálatos dolog. Nem az áldozat tökéletlen. Én vagyok a bűnös, ha újra beszennyeződik a lelkiismeretem. És tudta az Úr, hogy így lesz, ezért adta az Úr vacsorát. Ezért rendelte a lábmosást, de már ez a gyermeknek rendelt emlékeztetés az egyetlen tökéletes áldozatra. Hidd el, a kegyelem folytonos. Az nem egy statikus állapot, mi szeretjük a statikus dolgokat. De nem, a kegyelem folytonos nap, mint nap. Kegyelemből élek, bűnbocsánatból élek, abból az egyszerű, tökéletes áldozatból élek. És ez elég az örök életre. Ez az a szövetség, amelyet kötöttem velük, mondja azt, törvényemet a szívükbe adom, elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságukról pedig többé nem emlékezem meg. Aztán a tékozó hazaér, arra gondolva, hogy tégy engem, Uram, a szolgáid közé, és megkapja, és visszakapja a fiúság jegyeit, fiává fogadja. Hát ez történt velünk. Mert egyetlen áldozat elég volt, hogy tökéletessé tegye az embert az Isten előtt. Ezért mehetek be az atyai házba, mert ő meghalt, és az ő áldozata tökéletes. ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Milyen világos. Nekünk csak emlékezni kell, Uram. Meg emlékeztetni kell, mondd a Lator, emlékezzél meg, Uram, hogy te meghaltál értem. És ő emlékezni fog. És aztán nincs nagyobb boldogság és öröm, mint amikor valaki megérti, hogy ez az én fiam meghalt és elveszett, megtalálhatott és feltámadott. Ez az igazi beteljesedés, ami csak az egyetlen tökéletes áldozat révén lehetséges. És ez olyan értelemben nem teszi haszontalanná az Ószövetséget, ami a maga idejében szent és jó volt. Pál is azt mondja a törvényről, szent és jó. De meg kell érteni, hogy csak ez a drága kegyelem, csak a Krisztus drága vére tehet engem tisztává. Ahogy hallottuk, Lajos testvérünk felolvasta János első leveléből azokat a drága igéket, amiket én is akartam idézni, tehát most ezzel fejezem be, ugye milyen csodálatos és milyen szép, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsát és megtisztít. Ez legyen a mi örömünk ma is, és örökké. Biztos vagy az üdvösségedben? Ilyet kérdezett tőlem valaki egyszer, hogy de mi van, ha a halálos ágyán bétkezni fog, és nem úrvacsorázik többé? Akkor el fog kárhozni. Hát ez megmosolyogni való. De ez a hídgyarlósága. Hát értsük meg, hogy elvégeztetett, és az az áldozat tökéletes, és az elég. És ez legyen a mindennapi örömünk és boldogságunk. Amen. Imádkozunk. Uram, ki se tudom fejezni azt a hálát, ami te áldozatot ébreszt a szívembe. Felfoghatatlan nekem, gyarló, bukott, bűnös embernek, a te teremtményednek felfoghatatlan az a szeretet, az az irgalom, az a kibeszélhetetlen kegyelem, amiből nap mint nap élhetünk, mert te helyettem odaálltál az ítélet helyére. És nekem kellett volna ott állnom, nekem kellett volna kárhozatos halállal halnom, és megtetted helyettem. Tied vagyok, Uram, örökké. Megváltottál, megvásároltál, és soha nem is akarok más lenni. Tarts meg, Uram, magadnak, hogy el ne veszek. Amen.